Webrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. Ma is itt van velünk Barabás Dániel.
Szevasztok.
És Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat.
A Mediátortól. Szervusztok. Kevesebb néző, több reklám. Ez nagyon érdekes, erről azért beszélgettünk egy
a
kicsit. Többet, igen, a tévében, többet, mint egy perc. Aztán szó lesz a Huawei content marketingjéről, aztán az Asahiról, méghozzá úgy, hogy kevés sört isznak a fiatalok. Ez egy ilyen felkiáltás, de most remélem, hogy ebben nagyon nem megyünk nagyon mélyen bele, és végén a Varga Balázs, a Momet tanszék vezetője lesz a vendégünk, akivel az RGB design versenyről fogunk beszélgetni.
Illetve a design szerepéről a marketingben.
Igen, és akkor itt szóba kerülhet majd Moholy Nagy, meg egy csomó olyan nagy név, akik már akkor tudták, amikor mi még tervbe se voltunk.
Illetve a mostani nagy nevek.
Na jó van, kezdjünk akkor azzal, hogy a tévé, ugye ez
elmúlt, mindig egy... igen.
Igen, erről már beszéltünk egyébként, hogy mennyire sok reklám fut a tévében.
És akkor... milyen sokat tévéznek a magyarok.
Igen, de akkor arról nem beszéltünk, hogy kevesebb a néző, és ezt most valamiért egy másik kutatás kimutatta.
Ugyanaz a kutatócég, csak a eltelt közben egy két hónap, úgyhogy kijött ugyanannak a kutatásnak az aktuális eredményei. A Nielsen közönség mérés, ez ugye amikor így a tévé kiválasztott háztartásokban a tévé mellett ott a kis dobozka, és nézi, hogy a család az mit csinál a tévével, ennek alapján mondják azt, hogy a 18 és 49 éves korosztályban 3 perccel csökkent a tévénézési idő. Az 50 felettiek átlaga viszont 16 perccel nőtt, úgyhogy erről fontos tudni, hogy az idősebbek még mindig egyre inkább tévét néznek. Nyilván megvannak ezek a finomságok, hogy a diplomások kevesebbet néznek tévét, a nők többet tévéznek.
Azzal együtt, hogy valamilyen csökkenés látható a tévénézők számában, mindez ezzel párhuzamosan a reklámok száma viszont növekszik.
Az is ilyen marginális, mert ugye legutóbb, amikor ezekről a számokról beszéltünk, akkor azt hiszem 33 ezer spotról beszéltünk havonta, most is gyakorlatilag ilyen 34 ezer spot, 35 ezer spotról beszélünk havonta, de ez tény, hogy van egy ilyen fura trend, hogy a hirdetők számára legérdekesebb korosztály az most kevesebbet tévézett, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a spot szám nőtt. Különben még az derül ki, hogy a sorozatok, szappanoperák a legnépszerűbbek, és aztán az aktualitások, hírmésörök a második legnépszerűbb műfaj. Úgy tűnik, hogy az esztrád műsorok, meg az ilyen mindenféle tehetségkutatók most nem szerepeltek olyan jól ebben a kutatásban, és általában az emberek az általános szórakoztató csatornákat, illetve a sorozat csatornákat szeretik legjobban nézni.
Mi a baj a mai fiatalokkal? Nem néznek tévét, és nem söröznek. Mert ugye másik hírünk az, hogy egyre kevesebb a fiatalok között a sörfogyasztó. Az Asahi a világ legnagyobb sörmárkája, elvégzett egy kutatást, és erre jutottak, hogy esik vissza a sörfogyasztás. Nyilván ez nekik nagyon tragikus.
Miközben a kézműves sörök száma meg nő.
A kézműves sör, valószínűleg ebben valamilyen szinten benne van a kisüzemi sörök előretörése, az ízesített sörök előretörése, meg az, hogy folyamatosan szélesedik az üdítőitalok piaca is azért.
Itt egy pillanatra álljunk meg, mert az ízesített söröknél az az izgalmas, hogy az nem a igazi sörökbe úgymond harap bele, hanem az üdítőknek, tehát a kólák, szénsavas üdítőknek a piacát mardossák a grapefruitos, citromos, mindenféle ízesített sörök.
Na jó, de te most az alkoholmentesről beszélsz, de vannak az alkoholos, mondjuk a medgyes.
A 2%-os rádlerek, meg a medgyek, azok is inkább a legalábbis Magyarországon, magyarországi tapasztalatok szerint a kóla, fanta, tonik, szénsavas üdítők piacába harapnak bele.
Ez iszok is, meg nem is.
Így van,
aha,
pontosan.
Okay. Vezetni így se, úgy sem tudsz.
Bűnözök büntelenül.
Hát igen.
De nekünk különben ezzel a kevesebb sört isznak most a fiatalok, ezzel kapcsolatban egy másik trend jutott az eszünkbe, hogy a Amerikában, meg így alapvetően a világban a Harley, a nagy klasszikus férfias motor, az így gondban van, mert hogy a...
Csőd közelben konkrétan.
Mert hogy a mostani fiatalokat ez az egész motorozás dolog nem
érdekli.
Nem annyira érdekli, mint az előtt. És például nem az ilyen nagy óriási Easy Rider motorokat veszik, hanem leginkább az olyan motorok érdeklik őket, amivel agglomerációban jól be lehet menni dolgozni a munkahelyükre, és ilyen kisebbek, célszerűbbek.
A marketing szempontból viszont baromi érdekes, és nekünk az ilyeneknél mindig felcsillan a szemünk, amikor egy problémával szembesülünk, azzal a problémával akár, hogy kevesebb Harley fogy, vagy kevesebb sör fogy, ilyenkor kell újra pozícionálni ezt a kategóriát tulajdonképpen.
Hát egy klasszikus
hogy a sör az nem feltétlenül egy tehát azoknak a sörreklámoknak az ideje, amikor a barátok, tudod, így kimentik a legjobb barátunkat elmaró nő karjai közül a srácot, akit mindig is szerettünk, ezeknek a sörreklámoknak az ideje lejárt, a macsó sörreklámoknak az ideje lejárt, és egyáltalán a macsó termékeknek is talán lejárt az ideje, ennél szofisztikáltabban gondolkoznak talán ma már a férfiak, és a sört sem kell feltétlenül mondjuk egy férfias termékként pozícionálni, és ez nekünk reklámosoknak egy tök izgalmas kihívás. Tehát, hogy amikor mi a Harley-ról beszélünk, hogy bajban van a Harley, akkor azonnal beindul a fogaskerék, hogy hogyan lehetne ma 2019-ben egy benzinzabáló bőrgatyás cuccot eladni.
A röfögős motor, amely minden kis baba fölé ébred az utcába, hogyha elmegy.
Micsoda insight.
Na jó.
Menjünk és akkor tovább. Ott tartunk még a címkéknél, még mindig, meg a férfiaskodásnál, mert a diétás Cola, tehát a Cola Light, meg azzal kísérletezik Amerikában, hogy levesz minden címkét a dobozról, a csomagolásról, arra utalva, hogy az milyen rossz, amikor az emberek fölcímkézik egymást, és annak alapján ítélik meg egymást, meg tehát, hogy így próbál meg egy társadalmi üzenetet átvinni.
Út a csomagolásmentesség felé.
Hát, reménykedünk, hogy erről lenne szó, de szerintem nem annyira. Nem. Inkább az, hogy belül a termék ugyanaz, és igazából itt
nincs szükség címkékre, ne a címkék alapján ítéljük meg egymást, és az üdítőitalt sem. Egyébként ez a New Yorki Pride-ra jött ki egy ilyen limited edition csomagolással a Coca-Cola, és tervezik, hogy ezt így kiterjesztik a világra ezzel az üzenettel, ezzel a kampánygondolattal, hogy az embereknek sincs szükségük a címkékre, és ne ez alapján ítéljük meg.
Nekünk meg az érdekesebből, hogy a marketingeseknek a Kólánál nem maradt más játéktere, mint a csomagolás. Tehát, hogy belül a termék változatlan, sokféle ízkombót azt kipróbáltak, ugye a Pepsi járja ezt az utat, hogy gyömbérestől elkezdve az ananászosig mindenféle Pepsi van már, és hogy a Kóla meg azt csinálja, hogy ugye a terméken nem tud változtatni, és akkor vannak az ilyen personalizált csomagolások, hogy Tamásnak, Tibinek, legjobb barátomnak, és most megint kitaláltak valamit, hogy mit lehet a csomagolással kezdeni. Ez maradt most a Cola kreatívjainak.
Menjünk rá a Huawei új content marketingére, ugyanis készítettek egy éjszakai dokumentumfilmet, méghozzá Huawei egyik telefonjával. Ezt már egyébként megcsinálta Huawei tavaly is, amikor a P20 kijött. Akkor a Jetlag zenekar készített egy klippet a P20 telefonnal, és a magyarországi megjelenésre jött ki a klip is. Nos, valami hasonló történt, tehát ők nem egy reklámra költenek, hanem adnak egy telefont, nyilván jó kezekbe, és azzal járták az éjszakát.
Illetve hát ezt is mégis reklámnak nevezzük, content marketingnak, csak ez egy nagyon okos húzás, legalábbis mi annak ítéltük meg, hogy ha van egy olyan telefonod, a Huawei-nek van egy elég jó kamerás telefonja, aminek az az extra feature-je, hogy éjszakai fotózásra és videózásra is alkalmas, akkor azt nagyon sokféleképpen el lehet mondani, ők pedig azt az utat választották, hogy csinálnak egy doksit a budapesti éjszakai életről, az Éjszaka hősei címmel, ahol megszólal a DJ, a bartender, a mentős, a taxis, mindazok a figurák, akikről nem veszünk tudomást, amikor bulizgatunk és készítjük a szelfiket, meg élőzünk a Gosdú udvarból, de...
Mármint te.
Én rendszeresen.
Legalábbis igen. Te nem veszel tudomást.
De hogy ők a háttéremberek, azok a hősök, akik közben meg segítik a mi kényelmes és biztonságos bulizásunkat, és ez egy tök izgalmas árukapcsolás, hogy az éjszakai kamerát az éjszakai élet hőseivel köti össze a Huawei. Szerintem ez egy rendben lévő kis kampány.
Szeretjük.
A következő percekben pedig Varga Balázsral, a Momet tanszék vezetőjével fogunk beszélgetni az RGB versenyről. Folytassuk itt.
Webbrief. Reklám, marketing, média velősen.
A következő témánk a design szerepe a kommunikációban. A vendégünk Varga Balázs, a MOME tervező grafika tanszék vezetője. Szervusz!
Szervusztok!
A kiindulási alap, ami miatt azt gondoltuk, hogy érdemes rápillantani egy picit a magyar design helyzetére, hogy a kreatív.hu lap elindította az RGB nevezetű design versenyét, ami azért izgalmas, mert eddig is volt csomagolás design, PAK néven, volt média design verseny, viszont most ezeket, plusz még más design ágazatokat is egybe vonva elindították az RGB-t, és fölmerült az ügynökségben a kérdés, hogy vajon miért volt erre szükség erre az összevonásra, és akkor egyébként hol tart a design, mennyit változott az elmúlt időben, hogy ez tényleg szükséges-e ez az összevonás.
Én azért örülök ennek az új pályázatnak, vagy hogy ez így ilyen újfajta konstellációkba összeállt ez a dolog, mert én is azt gondolom, hogy a design és az emberi a kommunikációs műfajok is annyira plauzibilisen változnak, vagy sokat változtak az elmúlt időben, a műfaj határok annyira föllazultak, és olyan sokat alakultak, hogy ezt hermetikusan különválasztani szerintem nem is nagyon lehet. Sokkal értelmesebb dolog ezeket valamiféle ilyen komplex egységben nézni. Az összefüggések sokkal érdekesebbek, mint sokszor, mint a külön-külön létrejövő produktumok.
Hát annál is inkább, hogy a designból jön a design thinking, amit most már azért más ágazatok is előszeretettel alkalmaznak, hogy ezek egymásra ható folyamatok, és ezért is érdekes, hogy van-e egy ilyen, tényleg egy ilyen gyűjtő gondolkodási metódus, ami a dizájnra jellemző.
Lehet, hogy érdemes egy kicsit magára a dizájnról, vagy a dizájn fogalmáról egy kicsit tágabb értelemben is beszélni, mielőtt rátérünk a kommunikációs lényegére, vagy funkciójára. Érdemes talán szóba hozni azt a nevezetes évfordulót, amit éppen ebben az évben ünneplünk, a Bauhaus megalapításának, a születésnek 100. évfordulóját, ami azért érdekes, mert az a fajta dizájn gondolkodásmód, ami már tényleg beérett mára, annak valahol ott születtek meg a gondolati alapjai. A Bauhaus azt hozta, hogy a dizájn arról szól, hogy lehet ezt a világot élhetővé tenni, nem csak pusztán szebbé, vagy csinosabbá, hanem használhatóbbá, vagy tényleg jobban élhetővé.
Ez, bocsánat, hogy közbevágok, ez a szemlélet, ez a mai dizájnereknél is előtérben van, vagy ma már teljesen másképp gondolkodnak? Tehát a dizájn evolúciója eljutott-e egy más szintre, ahol már ez nem fontos, ami nem feltétlenül jobb?
Én azt remélem, hogy igen, legalábbis mi ezt tanítjuk a MOME-n. Sőt, azt gondolom, hogy ennél már tovább is lépett a dizájn. Tehát a dizájn ma már túljutott azon, hogy problémákat kapjon, és azokat megoldja hatékonyan. Most már arra is képes, hogy problémákat megkeressen, akár olyan problémákat is, amik első látásra teljesen idegenek magától, ezektől a műfajoktól, de mégis azt a gondolkodásmódot, amit képvisel, és amit tud, azt mégis hatékonyan tudja bizonyos helyzetekben alkalmazni. A dizájn gondolkodásnak már nem csak produktumorientált fókuszai vannak, hanem már sokkal inkább kezd a folyamatokkal foglalkozni. Tehát, hogy hogyan függnek össze dolgok, vagy egymásból hogyan következnek. Tehát ez egy komplexebb problémafelvetés és gondolkodásmód. Sőt, mi több még idehoznám, ami hát egy kicsit félig meddig a jövő, de nekünk az egyetemen már ez inkább a jelenünk, hogy a kutatás, mint tevékenység is egyre inkább részévé válik ennek a tevékenységnek. Tehát a művészeti kutatás, illetve a dizájn kutatás, azok már ugyanen érvényes fogalmak, mint az orvosi, vagy bármilyen egyéb természettudományos kutatási formák.
Mennyit lendített előre ezen a folyamaton a digitális fejlődés?
Hát ez egy iszonyatos boomként jelentkezett, tehát maga egyáltalán ezeknek az eszközöknek a megjelenése a tervezési folyamatban, tehát ez hallatlanul
ez kicsit olyan, mintha a dizájnban mindig is meg lett volna ez a fajta komplex gondolkodás, és akkor a digitális fejlődés tulajdonképpen ennek adott egy óriási löketet, hogy a dizájn ki tudjon terjeszkedni olyan területekre, ami kis kitörjön ezekből a régi korlátokból, és megmutassa azt, hogy hányféleképpen lehet a dizájnról gondolkodni.
Ez olyan eszközt adott a tervezők kezébe, ami hát korábban soha nem látott lehetőségekhez juttatta őket egyrészt, másrészt egy csomó új felületet és egy csomó új feladatot adott. Tehát maguknak ezeknek a felületeknek, vagy az eszközöknek magának a felhasználását is kellett dizájnmódszerekkel segíteni kialakulni, ami megint csak újabb eszközöket, újabb platformokat eredményezett, tehát ez egy ilyen furcsa önmagát gerjesztő folyamattá vált, és ugyanakkor, ami még az óriási hozadéka volt, hogy az a fajta komplexitás, amiről elkezdtünk beszélni, hogy maguk ezek a korábban heterogén műfajokként élő területek léteztek, ezekben az eszközökben lehetőleg természetesebb módon összeértek.
Ha megnézzük, ugye a Bauhaus 100 éves, 1919-től mondjuk megnézzük akár Móli Nagynak a reklám grafikáit, illetve a reklám dizájnt abból az időből, azért az erősen művészi mai szemmel nézve. A reklám dizájn evolúciója, ugye 100 év, ez tök jó, hogy egy ilyen kerek évfordulót ünneplünk. Meddig jutott el, hogy az elmúlt 20 évet, ha nézzük, akár a technikai kütyük fejlődésében, vagy a zeneipar fejlődésében, a divatban, az autódizájn, egy csomó minden változott a 90-es évektől. Mennyire nőtt meg az inger küszöb? Tehát milyen falakat kell átütni ahhoz, hogy a dizájnnal ugyanazt el tudják érni, mint mondjuk 60-70-80 évvel ezelőtt?
Ezek nyilván nagyon sokat változtak, de én azt hiszem, hogy van egy olyan réteg ennek a dolognak, amit pont a jó dizájn tud biztosítani, ahol ez akkor is működik, hogy ezek az inger küszöbök, ezek teljesen máshol vannak, mint régen. Ahol a képiség vagy a vizualitás bejön bármilyen kommunikációs helyzetbe, ott akkor jó a dolog, hogyha a vizualitás ez olyan töbletet biztosít, ami a kommunikációt valami teljesen másfajta értelmezési helyzetbe hozza. És itt én szerintem a mai napig létrehozhatók, sőt, bármilyen inger küszöbök bárhol is vannak, a jól felépített kommunikáció, tehát amikor a dizájn tényleg helyén van egy ilyen szituációban, ott megtörténnek ezek az élmények. Tehát a befogadó számára egy élményé válik, amikor összeáll egyfajta különböző elemekből, akár a legkülönbözőbb platformokon létrejövő üzenet, aminek van nyilván egy olyan eredeti célja, de amikor ennek a dekódolásában beépül az a fajta élmény, amit a dizájn biztosít, akkor szerintem ezek az inger küszöbök, ezek nyugodtan helyükre kerülnek.
Múltkor átbeszéltük, hogy a reklámosokra hogyan hat a csomagolásmentesség, vagy ugye ez egy jó irány, amiben haladunk. A tervező grafikusok ezt hogyan élik meg?
Az utóbbi időben a tervező grafika is komoly felelősséghez jutott a fenntartató fejlődés különböző területein, tehát mi ugyanúgy érezzük ennek a felelősségét, tehát mindenféle ugye papíralapon dolgozik az ember, ugye akkor óhatatlanul felvetődik ennek a környezeti ártalmai, egyéb bármilyen, de akár még a digitális felületeknél is.
Hát meg van is az ökodizájn szemlélet, ami a csomagolásnál is erősen megvan, de minden felületen megvan. Tehát akár egy logó megtervezésénél is borzasztó fontos, hogy az a logó, amit adott esetben 1 milliárd példányban fognak kinyomni az elkövetkező egy évben, az mennyi festéket igényel. Egy Starbucks pohár, csak mondok egy példát, akinek egyébként van ökodizájn szemléletű logó verziója, és azt hiszem, hogy most már ezt is használják. A service design kapcsán beszélgettünk arról, hogy most már a service design sok munkafolyamatot megelőz, gyakorlatilag egy olyan fajta szemléletet hoz be a munkába, amit jó előre lepörgetni, és utána jöhet egy más típusú gondolkodás, mondjuk a reklám szakmában is ennek van, most már van erre példa, hogy látod, hogy a design szerepe mennyire tud megnőni az elkövetkezőkben, mennyire tudja, ha most konkrétan marketingről beszélünk, hogy megelőzni a marketing gondolkodás, és egy design szemlélettel fog elindulni egy márka a későbbiekben. Ezt hogy látod?
abban egyértelműen látok progressziót, hogy a dizájnnak egyre erősebb az az ága, ami nem is konkrétan feladatok vagy megbízások teljesítésére fókuszál, hanem sokkal inkább vagy kísérleti irányba, vagy a szociális dizájn irányába, vagy pedig autonóm irányokba tapogatózik. Most ezek előbb-utóbb, mint ahogy minden más területen, ezek a progresszív törekvések egy idő után mindig szülnek olyan eredményeket, amiket aztán vissza lehet forgatni olyan alkalmazott területeken is, mint például a marketing kommunikáció. Mm. Tehát ez biztos, hogy ad ennek komoly potenciált.
Szóval, hogy ez egy oda-visszaható dolog lesz, nem az van, hogy a marketing felől jön egy feladat a designer felé, és akkor ezt megoldja, hanem én azt látom, hogy egyre inkább ez egy ilyen együtt gondolkodás kell, hogy legyen, és együtt kell föltenni a jó kérdéseket, nem feltétlenül csak a választ várjuk a designertől.
A beszélgetésünk végén még mondjuk el az RGB verseny határidejét.
Szóval a kreatív.hu írta ki az RGB design versenyt, amiben szerepe van a csomagolás dizájnnak, a média dizájnnak, illetve szerepet kap a service design is, illetve az event alapú design megoldásokat is be lehet nevezni. A nevezési határidő pedig augusztus 30, addig várják a szervezők a design munkákat. További részletek pedig megtaláltak az rgb.kreatív.hu oldalon.
Köszönjük szépen, Dani! A dizájnról és a dizájn mai szerepeiről Varga Balázssal, a MOME tervezőgrafika tanszék vezetőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért mára a Rebriefbe. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Jövünk jövő héten is. Viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.rendfm.hu, valamint a mediator.hu/rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.